A következő 30 perces blogban három előadót is hallhatunk, akik a szentségimádás gyakorlata fiatalok, idősek, családosok, gyermekek körében téma egy-egy aspektusát mutatják be 10-10 percben. Első előadónk a 8 Boldogság Közösség tagja, a NEK oktatási referense, a Központi Oltár Egyesület elnöke. 2006 óta a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanít, és a regisztrációs szobában is kapható az Élet forrása című könyv szerzője. Felkérem dr. Versegi Beáta Mária nővért, hogy mutassa be nekünk a gyermekszentségimádás hazai gyakorlatát.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és örömmel vagyok itt újra. Ahelyett, hogy most én sokat beszélnék, elindítom ezt a szerkentyűt, és egy kicsi filmet, pár képet hoztam arról a gyakorlatról, amit az örökimádás templomban végzünk, és most bemutatnám a gyermekszentségimádás programunkat és az ehhez kapcsolódó apostoli tevékenységünket. De nézzük most azt, hogy mi történik. Nézzünk rá. Kinek hol van a szíve?
Énekelünk egy olyan éneket, amivel amikor szeretünk, akkor főleg a szívünkkel figyeljük oda valakire. Itt tudunk szeretni a szívünkben. És most ezzel a szívünkkel is figyelünk Jézusra, a szeretetünkkel. És olyan éneket fogunk énekelni, ahol így ébresztetjük a szívünket, hogy figyeljünk Jézusra. De közben a szemünkkel is nézhetünk rá. Ez is egy olyan ének, amit elég könnyen meg fogunk tanulni.
Szemünkkel ránézünk, és a szívünkkel figyelünk rá.
Thank you.
Jézusnak a kezét fogjuk, Jézus arra hívjuk, akkor az ő barátai vagyunk, akkor egymással is barátkozzunk. Felfedezzük egymásban is Jézus arcát, és ő benne is felfedezzük többieket. Énekeljünk egyet, és nézzünk rá Jézusra, akinek ilyen módon egy körben fogjuk a kezét.
Imapedagógiánknak a teológiai alapjai, egy pár szót mondok erről, Isten létmódja. Ő az, aki jelen van. Mózesnek így mutatkozik be, hogy az vagyok, aki van, aki veled van, és Jézus megtestesülésével úgy ismerjük meg Istent, mint Emmanuel. Az összes szentségben jelen van, és kiváltképpen az oltári szentségben jelenvalóvá teszi ő magát. Tehát maga az oltári szentség mutatja, közli számunkra ezt a pedagógiát, amiben beszeretnénk vezetni a gyerekeket. Az első tekintettel Jézus látni engedi magát az oltári szentségben, és mi nézhetjük őt. Tekintettel kapcsolódunk hozzá. Párbeszédre hív az Úr, a keresztény ima párbeszéd, erről a katekizmusban hosszan olvashatunk, és ez a párbeszéd valósul meg az ige által, mindig van egy témánk, ez leginkább a Szentírás egy része, vagy a liturgikus időszaknak egy része, tehát párbeszéd megjelenik. Szeretett kapcsolat, kapcsolódni szívvel. Károly atyától sokat hallottunk a szívvel való kapcsolódásról, a plébánia szíve, és itt említeném meg 12. Pius pápának a Merítsetek vizet című enciklika, egy kezdetű enciklikája, ami Jézus szívéről szól. Jézusnak van szíve, és nekünk is van szívünk, viszont ahhoz egy pedagógiai út kell, hogy ez a szív megnyíljon a szívvel való beszélgetésre. Gesztusokkal. A gesztusok az emberi létezésünk alapelemei, a testünk, test és lélek vagyunk. A testünkkel minden szentség kiszolgáltatásban valami gesztus kísér bennünket. Ez, amit most láttunk, itt vízkereszt utáni alkalmunk volt, amikor a bölcseket utánoztuk, hogyha bölcsek így hajolnak meg Jézus előtt, akkor mi is megtanulunk meghajolni, és mindig valami gesztus is megjelenik az imáink alatt. És közösségben, mert a Szent Háromság közösség, mert Jézus közösséget vállalt, ahogy Varga Laci püspök atyát is hallgattuk, ő értünk lett emberi, közösséget vállalt velünk, és mi pedig közösségben vagyunk, és közösséget vállalunk a többiekkel, egymással, a világgal. A programot egy házas párral kezdtem el 2015 adventjében, egy 30 percben havonta találkozunk a gyerekekkel az örökimádás templomban. A Mária Rádiónak köszönhető a honlap, ugyanis mindenáron el akartak jönni, hogy közvetítsék a gyerekszentségimádást, amit én erősen visszautasítottam. Viszont azt megértettük, hogy az a kincs, ami ott van, az lehet, hogy közkincsé kéne tenni. Ezért Rohlic László, aki a házaspár férfi tagja, és aki informatikus, azt találta ki, hogy akkor mi lenne, ha egy honlapon közzétennénk megfelelő körülmények között azt, amit teszünk, tehát letölthető óravázlataink vannak, az egyházi év körének megfelelően lehet szűrni, illetve idén a NEK imádságával imádkozunk a gyerekekkel. A legtöbb alkalomról videófelvétel is készült. Jelenleg 7 országból töltötték le, látható, hogy több mint 200 plébánia regisztrált, több mint 230-an személy, illetve hát 327 óravázlat letöltés is volt, ami azt jelenti számunkra, hogy használják a honlapot. Itt egy kis térkép, hogy honnan, és azt reméljük, nekem van egy ilyen nagy vágyam, hogy ha ez Magyarországon ilyen jól elterjedt, akkor miért ne lehetne a nemzetközi vizekre is eveznünk, és akár nemzetközi módon is elérhetővé tenni egy-két anyagot, hiszen ha ez nekünk jó, akkor talán másnak is, és talán ezt is tudná a nemzetközi konferencia, kongresszus adni, ajándékozni a világnak. Igen, engedjétek hozzám a gyermekeket. Nem lehet elég korán az Isten kapcsolatra nevelni. Nem hittanóra helyett vagyunk, hanem azt gondolom, hogy a hit oktatás és a kapcsolatra nevelés az egymást kiegészíti, egymást megerősíti. előbb van a kapcsolat, mint a tudás. Az ember kapcsolatban jön a világra, előbb éljük meg a kapcsolatot, mint tudunk róla, és ezért az imapedagógiánkban is nyugodtan nevelhetjük a gyermekeinket elég korán erre a kapcsolatra. Úgyhogy én csak annyit mondanám, hogy csatlakozzatok ne feltétlenül a regisztráltak köréhez, hanem azoknak a köréhez, akik bátran a gyerekeket odaengedik Jézus elé. Köszönöm a figyelmet.
Következő előadónk feleségével együtt az angliai alapítású Koret Lumen Christi Közösség magyarországi vezetője. Felkérem Nyúli Gábort előadása megtartására, melynek címe Tűz és fény dicsőítő szentségimádás és közbenjárás gyakorlata és tapasztalatai.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és rögtön egy kérdéssel kezdeném, hogy ki az, aki volt már tűz és fény szentségimádáson? Nem szégyen, azért már egy jó része, vagy egy harmada a csapatnak volt. Többieknek elmondom, hogy miről is van szó. Kezdjük a hátulról, a gyümölcsökkel. Mindig fölhívjuk az embereket, hogy küldjenek tanúságtételeket, hogy mi az, amit megtapasztaltak a tűz és fényeken. Hármat fogok fölolvasni. Az első egy szubjektív tapasztalat. Oda tudtam koncentrálni Jézusra, és semmi más nem számított. Nem gondolkodtam, hogy mi vár otthon, a munkában, vagy ki mit csinál mellettem. Kb. Negyed óráig csak Jézus csodálatában, imádatában voltam. És csak azt érzékeltem, hogy mindenki miatta van itt, és együtt örülünk. Ekkora örömet szerintem még nem éltem így át Jézussal. És ha ilyen lesz a menny, akkor öröm lesz oda menni. Ez volt az első. Második egy objektívebb. Ma egy éve annak, hogy elmentem egy tűz és fény ima estre, és ott olyan csodát tapasztaltam, és emiatt olyan nagy hála van a szívemben, hogy nem bírom magamban tartani. Elég nagy fájdalommal mentem el a pontosan egy évvel ezelőtti tűz és fényre, mert túl voltam két vetélésen és egy diagnózison, ami szerint egy nehezen gyógyítható fertőzésem van. Pedig mi már nagyon megszerettük volna ajándékozni lányunkat egy kis testvérrel. Elmentem az ima estre, ezzel a fájdalommal a szívemben, hogy akkor talán már soha nem lesz több gyermekünk. Legnagyobb csodálkozásomra oda jöttek felém imádkozni, és azt mondták a közbenjárók, hogy Jézus meg szeretne engem valamivel ajándékozni, és kérjek valamit. Magamban egyből kimondtam, egészséges kis testvér Borók a negyedik szülinapjára. Az imaest után kigyógyultam a fertőzésből, egy hónapra rá teherbe estem, és 10 hónapra rá pedig megszületett Sára, Boró negyedik születésnapján. Így mind a két lányom november 23-án született úgy, hogy a nagyobbik november 25-ére volt kiírva, a kisebbik pedig november 17-ére. Mind a ketten egészségesek és gyönyörűek. Istennek legyen hála. Utolsó az egy egyszerű gyógyulás, férfi ember által szűk szavakban elbeszélve. Nehéz emelés közben sérvet kaptam. Elmentem egy orvoshoz, aki műtétet javasolt. Közben részt vettem a tűz és fény rendezvényen, ahol imádkoztak értem. Mire hazaértem, teljesen meggyógyultam. Istennek legyen hála. Azonnal befizettem egy hálaadó misére. Ez egy teniszlabda nagyságú sér volt. Hát eddig a tanúságtételek, és az a tapasztalatunk, hogy Jézus, ahogy 2000 évvel ezelőtt, ma sem vonakodik kinyilvánítani az isteni erejét. Hogy jeleken, csodákon, gyógyulásokon, megtéréseken keresztül minden ember szívéhez elérjen, hogy az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. És egyszerűen ő szeretné ezt megtenni, nekünk csak hagyni kell ezt. Tűz és fény alkalmaknak az a mottója, hogy találkozás az élő Jézussal. Ezek olyan ima alkalmak, ahol az oltári szentségben jelenlevő Jézus van a középpontban, de meg lehet kérdezni, hogy melyik szentségváldás, ami nem olyan. Természetesen mindegyik az, amire mi nagy hangsúlyt helyezünk, hogy az a találkozás, amiről ma már olyan sok szó volt, az létre tudjon jönni Jézus és az emberek között. Az egyik oldal, a Jézussal sose volt még baj. Nincs olyan szentségimádás, hogy az ő részéről bármi hiba lenne. A másik oldallal van a probléma. Ugye a legnagyobb baj, talán tapasztaljuk, hogy az emberek egyszerűen el sem mennek a szentségimádásra, mert nem tudnak mit kezdeni vele. Kisebb részben az is van, hogy valaki elmegy, de inkább jámbor cselekedetként, és nem számít élő, személyes találkozásra Jézussal, az Isten fiával. És ez az, amit szeretnénk, hogy megváltozzon. Amikor élő, személyes találkozásról van szó, akkor én olyat értek alatta, amilyet mondjuk az evangéliumi vérfolyásos asszony élt meg, vagy Bartimeus, a tizedik leprás, Zakeus, egy életet átformáló tapasztalat. Egyszerűen erre van szükség az embereknek, és ez az, ami elhozza őket Jézushoz. Ha ilyet valaki megtapasztal, és ha valaki hallja, hogy a másik egy ilyet megtapasztalt, akkor utána keresni fogja azt a Jézust, aki mindezt meg tudja adni. Nagy örömmel éljük meg, hogy a tűz és fényeken a minden korosztály képviselteti magát. Csecsemők, persze elhozzák őket, a szülők, nincs választásuk, de vannak kisgyerekek, kiskamaszok, tizenévesek, huszonévesek, 30-40, 80 pluszig bezárólag mindenki. Mindenféle lelkiség jelen van, mindenféle életállapot, papok, szerzetesek, püspökök is szoktak jönni időnként. Jönnek nem katolikus testvérek, más keresztény felekezetből is, mert valami vonzza őket. Sőt, volt már olyan, aki keresők is jönnek, volt olyan, aki ezoterikus valaki volt, de a ismerőse hívta, és ott megtapasztalt valamit az Isten erejéből, hogy lám, itt is működik, vagy igaziból itt működik igazán. Egyszerűen azt tapasztaljuk, ahogy Jézus jelen van, ott megnyilvánul az Isten országa, pláne hogyha ezzel az igénnyel hívjuk oda az embereket, és ezt adjuk át neki. Vetitek egy kicsit, hogyan is folynak le ezek az alkalmak. Úgy, ha megnyomom a gombot. Bevezetőként mindig azzal kezdődik, hogy elhangzik egy néhány perces buzdítás, aminek az a fő jelentőség, hogy segít ráhangolódni a résztvevőknek, hogy mi is lesz itt ma este. Egyszerűen segít abban, hogy a dicsőítésen keresztül be tudjunk lépni az Isten jelenlétébe, és erre felkészítjük őket, és elmondjuk azt az estének, este folyamán, hogyan célszerű viselkedni ahhoz, hogy ez a találkozás az ő életében minél mélyebb szinten létre tudjon jönni. Következő oltári szentségnek a behozatala, ez a jeruzsálemi bevonulást idézi. A hódolat, az újongás, hogy Jézust fogadjuk, leterítjük a ruhákat az Úr Jézus lába elé. Egyszerűen ezek a gesztusok segítenek valamit feloldani abból, hogy igen, itt most én oda teszem a kabátomat, igen, én most valahogy belépek abba a közegbe, ami itt valóban történni fog. És bátorítjuk az embereket arra, hogy jöjjenek előre, vegyék körül az oltárt, és úgy töltsék el az estét, amennyire a hely megengedi. Miért fontos? Ez a térbeli közelségnél sokkal fontosabb az, hogy az emberek kilépjenek a padból, kilépjenek abból a távolságtartásból, hogy ott ülünk valamit, kilépjenek abból a szertartás végigüléséből, amiben bele tud sodródni az ember, ha éppen fáradt és nincs kedve, és csak ott üldögélni akar. Az este további részében mindvégig zenés dicsőítés zajlik. És nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy andalító gitáros énekeket hallgatunk, hanem arról van szó, hogy belépünk a dicsőítő imádáson keresztül abba a dicsőítésbe, ami szüntelenül zajlik a mennyei trónteremben, hogy a Jelenések könyve 4. fejezete írja. Tehát ebbe a dicsőítésbe lépünk mi be, és a dicsőítés, ahogy a zsidókhoz írt levél is mondja, hogy mutassátok be Istennek mindenkor a dicséret áldozatát, azaz ajkunk gyümölcsét, amely az ő nevét magasztalja. Hát erre hívjuk az embereket, erre buzdítsuk őket, ez a dicsőítés, ez egy akarati gesztus. Ez nem gusztus dolga, hogy nekem jó kedvem van, vagy vidám vagyok, vagy szeretem az énekeket, vagy nem, hanem a dicsőítő imádása az a kötelességünk, és megnyit minket az Isten felé. Erre bátorítjuk az embereket, hogy ebbe lépjenek be. Az aktív dicsőítés után, ami nekünk egy tevőleges hozzájárulásunk, tehát erőfeszítést kíván tőlünk, csöndesebb énekek következnek, és sokkal inkább van mód arra, hogy hagyjuk, és bátorítjuk is az embereket erre, hogy hagyjuk, hogy az Isten cselekedjen bennünk. Azt, amit ő eltervezett az én számomra ezen az estén. És ilyenkor az emberek szoktak is tapasztalni mindenfélét, mint ahogy a visszajelzések mondják, és ez az az idő, amikor Tényleg az Istent hagyjuk kezdeményezni, hiszen mindig ő az, aki kezdeményez, és hagyjuk, hogy kibontakozzon az, amit szeretne bennünk cselekedni az Úr. Ez idő alatt a közösség tagjai közben járnak olyan sok emberért, amennyi csak belefér az időbe. Nagyon fontos, hogy amikor közben járó imádságot mondok itt, ez azt jelenti, hogy az emberek ugyanott maradnak, ahol voltak, nem sorakoznak föl, nem mondják, hogy mit szeretnének, hanem az emberek, a közösség tagjai mennek oda, és úgy, hogy a résztvevők Jézusra figyelnek továbbra is, azt áldják meg, amit Jézus ő bennük szeretne tenni. Azért imádkoznak, hogy ez minél gyümölcsözőbb legyen. Mivel ez egy nagy kísértés az embereknek, hogy végre valaki jön közben járni, akkor most odafigyelek. Szoktuk is mondani, hogy közben járónak olyan szerepe van, mint esős időben vezeti az ember az autót, nagyon jól jön az ablaktörlő, hogy kilássak messzire. De ki az, aki elkezdi az ablaktörlőt nézni? Semmi értelme nincs ennek. Ugyanígy a közbenjáróknak is egy nagyon fontos segítő szerepe van, de nem ők vannak a fókuszban. És erre nagyon ügyelünk is, hogy Jézus maradjon mindvégig a fókuszban. És az alkalom legvégén, a szentségi áldás előtt van néhány perc, amikor csöndesen leborulunk az Úr előtt. Teljes csöndben, akkor már nincs egy darab zene sem. Ahogy a katekizmus fogalmaz, ezt egy kicsit átérve, hogy a szellem leborulását a dicsőség királya előtt, ezt kifejezzük a testünkben is. Egyszerűen ez egy kicsit szokatlan talán, természetesen ez sem kötelező, mint semmi az estén, de mégis az emberek megérzik azt, hogy ez az erőfeszítés, amit a testünkkel hozunk, ez a kényelmetlenség, az egyedül igaz Isten előtt, ez egy méltó és meglepő módon felemelő dolog. Összefoglalva azt érzékeljük, hogy a tűzésfény szentségimádásokon az emberek nagy számban tapasztalják meg azt a bizonyos életet átformáló tapasztalatot, ami ahhoz kell, hogy előrelépjenek, hogy megtapasztalják az Isten jóságát, hogy elhozzák a barátaikat is, és itt a természet fölötti válik a természetesé, ami nem a mi közösségünk sajátossága, hanem a kereszténység sajátossága. Az Isten országában élünk, és ezt kell, hogy közvetítsük a többieknek is. És hálát adunk az Istennek azért, hogy a gyógyulások, szabadulások, megtérések, amiket megtapasztalunk, ezek megvalósulnak, és láthatóvá válnak, és vonzzák az embereket Jézushoz, és bátran vállaljuk, és örömmel vállaljuk a szervezés mellett azt az imát, meg a böjtöt, ami emögött van, és ami szükséges ahhoz, hogy az emberek érezzék azt, hogy nekünk valóban fontos az, hogy ők eljussanak Jézushoz. És igyekszünk minél több embert ebben a mélyebb Isten kapcsolatban megerősíteni, és Isten felé vezetni. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen Nyúli Gábor előadását, és most felkérem Varjas Adrián gyógypedagógust, az Emmanuel közösség tagját, hogy tartsa meg előadását, melynek témája szentségimádás és evangelizáció.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy öröm van bennem, hogy így előttem meghallgathattam mindenkit, és annyira szép az egyházunk, hogy ennyi kincs van benne. Én is most próbálok valamit hozzátenni, és egy igét hoztam nektek az elejére. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. Azt hiszem, hogy Szent Tamás ezzel valami olyan mély vágyat fejezett ki, ami mindenkiben ott van, hogy szeretnénk látni és tapintani a láthatatlant. És közösségünkben mindig ez a vágy vezérel minket, és az a csodálatos, hogy a katolikus egyházban tényleg láthatjuk őt. Tehát az oltári szentségben, az eukarisztiában van lehetőségünk látni Jézust, a láthatatlant, és a szent áldozásban pedig tapintani őt. És mi az evangelizációs alkalmainkon mindig kitesszük az oltári szentséget, mert azt tapasztaljuk, hogy lehet, hogy egy nem hívő vagy egy kereső, amikor belép a templomba, nem érti, vagy nem tudja még pontosan, hogy mi történik, de azt viszont már nagyon sokszor megtapasztaltuk, hogy Jézusnak a csodálatos ereje, az mégis meg tudja őt érinteni. És lehet, hogy egy ilyen alkalom az elég ahhoz, hogy a következő lépés már megtegye. Két ilyen evangelizációs alkalmunkat hoztam el nektek, ami lehet egy ilyen segítség, hogyha úgy gondoljátok, hogy ti is megpróbáljátok. Az egyiket úgy hívjuk, hogy rázós kérdések nyitott imaest. Itt igazából a rázós kérdések az kicsit egy ilyen csali. Tehát olyan kérdéseket szoktunk ezeken az estéken körbejárni, ami minden embert érint. Például, hogyha most múltkor volt egy nagyon erős alkalom, hogyha az életemben minden összedől, akkor mi történik? És itt például egy drogból szabadult fiú tett tanúságot, és ez az a tapasztalat, amivel nagyon sokan találkozunk az életben, hogy vannak tényleg olyan az életünknek olyan periódusai, amikor tényleg úgy érezzük, hogy minden összedőlt. Tehát ez a kérdés, ez nem csak hívőket, hanem keresőket, hitetleneket is foglalkoztathat. És ez egy nagyon jó alkalom, hogy meghívjuk ide az ismerőseinket, barátainkat, és nagyon fontos, hogyha meghívunk valakit, akkor kísérjük is el, mert sokkal szívesebben megyünk oda, ahova az ismerősünk vagy a barátunk is elmegy. Nagyon fontos az, hogy ezeken az alkalmakon mindig nagyon egyszerűen és közérthetően mondjuk el, hogy mikor mi történik. Hiszen aki soha nem jár templomban, annak teljesen idegen lesz az a közeg, ahol ő belép. Ezért nagyon egyszerű szavakkal próbálunk ilyenkor nem nagyon ilyen katolikus szakzsargont használni, hogy megváltás, vagy üdvösség, ezeket nem igazán értik, hanem tényleg nagyon egyszerűen az ő nyelvükön elmondani, hogy éppen mi fog történni. Általában az elején vannak ezek a rázós kérdések, tanúságtételek, és utána következik a szentségimádás. Ilyenkor is mindig egyszerű szavakkal elmagyarázok neki, hogy ki az, akit most mi itt fogadunk ebben az estében. Azt hiszem, hogy nem kell túlmagyarázni, mert Jézus meg fogja tenni a magáét. És ezután pedig próbálunk olyan lehetőségeket adni az embereknek, ami valamilyen szinten az ő életüket segíti. Mert az, hogy kint van az oltári szentség, azzal nem biztos, hogy tudnak mit kezdeni. De hogyha azt mondjuk nekik, hogy ajánlunk nektek most néhány olyan dolgot, amit megtehettek itt ma este, és mindez értetek van, akkor lehet, hogy ez a dinamizmus, amit mi beleviszünk ebbe a szentségimádásba, segíteni fog nekik. Például szoktunk ilyet, hogy írhatnak egy levelet Jézusnak, ezt úgy hívjuk, hogy Joybox és Worrybox. A worry ugye ez az aggodalom, tehát hogy bedobhatják egy kosárba ezeket az ima szándékaikat, kéréseiket, aggodalmaikat, és elmondjuk, hogy mi ezért imádkozni fogunk. Nekem van egy kolléganőm, aki nem hívő, és ő nagyon sokáig nem fogan gyermeke, és egyszer úgy éreztem, hogy oda kell hozzá mennem, és megmondani neki, hogy imádkozom azért, hogy legyen gyermeked, és annyira megérintette őt, hogy elsírta magát. Tehát, hogy az, hogy imádkozom érted, nem tudjuk, hogy az embereknek ez nagyon sokat számíthat, még olyannak is, aki nem hisz. Tehát, hogyha megadjuk ezt a lehetőséget, hogy kiírhatod magadból a fájdalmaidat, a kéréseidet, és mi ezért imádkozni fogunk, egy szentmisébe fel fogjuk ajánlani, és persze nem olvassuk el ezt is, el szoktuk nekik mondani, és meg is fogjuk semmisíteni, tehát ez tényleg csak az Isten elé fog kerülni, akkor ez segítség lehet neki, hogy kiírhassa magából azt, ami most még fal közte és az Isten között, és lehet, hogy utána már is egy nyitottabb szívvel tud jelen lenni. És utána pedig van ez a Joybox, ez öröm kosár vagy öröm doboznak fordítjuk, húzhatnak egy szentírási ígét ebből a kosárból, és nagyon sokszor megtapasztaltuk azt, hogy az emberek megdöbbenéssel konstatálták, hogy ez válasz volt az ő levelükre szinte. Tehát, hogy nagyon sokszor kaptak Isten igényén keresztül bátorítást és választ. Aztán lehet egy olyan dinamikát is belevinni ebbe az estébe, hogy például egy keresztet, egy nagy fakeresztet kitesszünk előre az oltári szentség közelébe. Leírhatják a fájdalmaikat, azokat a dolgokat, amiktől nem tudnak megszabadulni, szenvedélyeket, amivel küszködnek, és utána kijöhetnek, felszögezhetik a keresztre ezeket a fájdalmaikat, hiszen tényleg Jézus az, aki magára vette a világnak minden fájdalmát, minden sebét, minden nehézségét, és ezek a dinamikák, ezek azt célozzák, hogy ők oda jöjjenek közel Jézushoz. Tehát, hogy ahogy a gyerekekkel is a Beáta Mária, tehát mindennek az a célja, hogy valami kontaktus kialakuljon. Tehát, hogy ne féljek attól, hogy én belépek egy templomba, aztán közel kerülök Jézushoz. Ezek mind tényleg így előre próbáljuk őket hívni. Aztán említette Gábor is a közbenjáróima lehetőségét. Ez megint egy olyan dolog, amikor személyesen azért az emberért vagyunk ott. És ez a személyesség, ez mindig megfogja az embereket, hogyha tényleg így lépünk oda hozzájuk. Nagyon jó, hogyha van gyónási lehetőség. Biztos vagyok benne, hogyha a Szentlélek megérinti valakinek a szívét, akkor lehet, hogy hosszú évek után gyónni is el fog menni. Aztán most ilyen nagyon konkrét eszközöket mondanék, amik még segíthetik, például azt, hogy az emberek közelebb kerüljenek Jézushoz. Nagyon triviális, de egy nagyobb ostya, ami közel van az emberekhez, és nem 10 kilométer távolságban, nagyon fontos. Az, hogy ők oda, tehát messziről is lássák Jézust, azt, hogy valaki ott van az oltáron, azt, hogy oda tudjanak közel jönni hozzá, leteltünk párnákat a földre. Mi ifjúsági alkalmakon nagyon szeretjük azt, mikor kihívjuk a fiatalokat, és körbe álljuk, vagy körbe térdelünk Jézusnál. Ez egy nagyon erős közösségi élmény, hogy ott vagyunk Jézus közelébe együtt. Tehát ők mind apró eszközöknek tűnnek, de higgyétek el, hogy nagyon fontosak. Aztán nagyon fontos a szépség. Istennek az egyik eszköze a szépség, a dekoráció, a mécsesek, a virágok. Vannak például, itt is láttátok talán a Gáboréknak a videóján, ezek a leplek. Tehát ugye van egy ilyen szentségimádási lehetőség, amikor a vérfolyásos asszony története alapján azt mondjuk, hogy gyere ki, érints meg ezt a leplet, ami Jézustól indul ki, mert ugye, ahogy a vérfolyásos asszony mondta, hogy ha a ruhájának a szegélyét érintem, is meggyógyulok. Ezek az érintések, ezek a kontaktusok az embereknek nagyon fontosak, hiszen az egyház, amikor kiszolgáltatja a szentségeket, akkor is megérint a betegek szentségébe. Tehát, hogy ezek mind ilyen apró dolgok, de az embereknek sokat jelentenek ezek a gesztusok. Tehát engedjük Jézushoz közel az embereket. Is látjátok ezeket a gördeszkás fiúkat, hogy tényleg ott van az a lepel, a piros-fehér, ez a víz és a vér, mint hogyha Jézus szívéből fakadna. Tehát, hogy tényleg közel tudnak hozzá menni, és ez nagyon-nagyon segíthet. Ahogy hallottátok, a zene mennyire fontos, valaki mondta, nem is tudom, hogy mint a víz, amint tudunk vitorlázni. Tehát a zene olyan rétegeket érint bennünk, ahova sokszor a szó nem jut el. És ezért nagyon fontos, hogy legyen egy minőségi, olyan zene, ami segíti az embereket, egyszerű a szövege, tehát nem ilyen bonyolult, elvont képeket használ, hanem az Isten szeretetéről, jóságáról szól, amit bárki, aki belép, megérthet. Tehát a zene az nagyon, nagyon sok embert el tud vezetni az Istenhez. Mi szoktunk csendes részeket is hagyni, így a szentségimádás alatt, hogy a résztvevők is tudjanak tényleg az Istennel beszélgetni, de szoktunk például olyat csinálni, hogy meghívjuk őket arra, hogy mi most előimádkozunk egy imát, mondjuk egy önátadás imáját, és hogyha úgy érzik a szívükben, hogy szeretnének bekapcsolni, akkor ott, ahol vannak a helyükről, nem kell kijönni, meghagyhatjuk a szabadságukat, hogy mindenki eldöntse, hogy bekapcsolódik-e. De hogy adunk úgymond egy ima mintát nekik, mert hiszen aki mondjuk most van először, vagy még csak keres, ők még azt se tudják, hogy hogyan szólítsák meg az Istent. Hogy egy kicsit segítünk nekik, hogy belépjenek az imádságba. Beszélt arról már Kálmán atya, és a fogadás mennyire fontos. Én ezt most nem fejtem ki, mert ő nagyon jól elmondta. Az is nagyon fontos, hogy ha vége van az imaesnek, akkor legyen folytatás. Tehát nagyon sokszor itt ez az a pont, ahol megbuknak a dolgok, mert átélt valami erős tapasztalatot valaki, de utána nincsen egy hely, egy közeg, egy alkalom, ahol ezt tovább vihetné. Tehát nagyon fontos, hogy felajánljuk nekik, hogy nézd, egy hónap múlva, vagy két hét múlva újra lesz egy ilyen alkalom, vagy gyere el hozzánk a közösségbe, szeretettel várunk, hogy hadd ajánljunk neked mondjuk egy alfát, ahol megismerkedhetsz a közösség, vagy a kereszténységnek a lényegével. Tehát, hogy adjunk a kezükbe egy folytatást, hogy ne maradjanak magukra meg egyedül. És ahogy mondtam még Kálmán, hogy az is nagyon jó ötlet, hogyha a végén egy kis agapé keretében tényleg jut idő a személyes beszélgetés, hogy ne csak egy arctalan tömeggel találkozzanak, hanem találkozzanak a keresztényekkel. A másik ilyen evangelizáció, ez a fiatalok körében nagyon elterjedt, a Night Fever, ez a 2005-ös, ja, ez nem, bocsánat, akkor még itt elfelejtettem valamiről, igen, a személyes szentségjárás, igen, ezt elfelejtettem, hogy hatalmas ereje van annak, amikor a szentségi áldást nem csak az oltár mögül kapják az emberek, hanem az atyák ki tudnak lépni és be tudnak menni az emberek közé. Például lehet az, hogy padonként kapnak áldást, akik ott vannak, vagy hogyha úgy vannak a templomban, vagy olyan térben vannak, ahol mondjuk nincs ennyire megkötve, vagy székek, hanem mondjuk oda lehet menni személyesen közel az emberekhez, akkor szinte személyesen egyesével kapnak áldást. Tehát hihetetlenül gyönyörű az, amikor így látjuk azt, hogy milyen kapcsolat alakulhat ki. És ez nagyon megérintett szerintem egy kereső embert is. Itt is látjátok, mennyire gyönyörű ez a kép, ahogy így egymásra néz az a fiatal ember és az Úr Jézus. Jó, akkor következő ez a Night Fever, amiben már belementem. A 2005-ös kölni világifjúsági találkozó után így megfogalmazódott a közösségünkben néhány emberben, néhány fiatalban és egy szemináristában, hogy milyen jó lenne, hogyha ezeknek a világifjúsági találkozóknak ezt az ima élményét, ezt továbbvinnék a hétköznapokba is. És így jöttek létre ezek az alkalmak. Ez a night, benne van a szóba, hogy ez valami esti alkalom, és nem is tudom, hogy erről nem hoztam képet, bocsánat. Szóval ez egy olyan alkalom, amikor este egy zenés szentségimádás van bent a templomban, és hát nagyon erős szerepe van annak, hogy egy nagyon hangulatos ez az alkalom, mert a mécsesek így megvilágítják szinte egészen az utcáról be egészen az oltári szentségig az utat. És igazából én úgy gondolom, hogy ez talán azért fontos, mert az embereknek, akik nem találkoztak még Jézussal, lehet, hogy segítség az, hogy kicsit úgy sötét van, talán könnyebben belépnek így a templomba, hogy nem egy ilyen nappali fénybe, hanem hogy hangulatos, hogy van egy ilyen varázsa, hogy egy szép zene szól így kintről, vagy bentről, és ezt összekapcsoljuk az evangelizációval is, tehát ilyenkor azt szoktuk, hogy vagy egy kis mécsessel odalépünk az emberekhez is, megmondjuk nekik, hogy ha szeretnének valaki, akit szeretnek, érte, meggyújthatnak benne a templomba egy gyertyát, hogy az embereknek azért nagyon fontos az, hogy mondjuk a békére gondoljanak, hogy a békéért bent meggyújthat egy gyertyát, vagy tényleg kitalálhatunk bármilyen indokot, ami úgy gondoljuk, hogy így az emberek számára fontos. És azt tapasztaljuk, hogy aki már megteszi ezt az első lépésbe a templomba, ővelük nagyon sokszor tényleg valami történik. Például pont így a napokban mesélte az egyik ismerősöm, hogy ők voltak ilyen utcai evangelizáción, egy ilyen alkalommal, és egy lengyel házas párral beszélgettek, és hát a férfi az kategórikusan kijelentett, hogy ő már pedig templomba nem fog bemenni. Hát ehhez képest 10 perc múlva a feleségével benn ültek, egymás vállára hajtva a fejüket, és így lehetett látni, hogy így valami megtörtént. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy sokszor mi nem vagyunk bátrak abban, hogy az embereket Jézushoz vigyük. És nagyon sokszor nem biztos, hogy a teológiai magyarázata az, ami segít, hanem lehet, hogy először egy megérintettség, egy találkozás, és utána már elmagyarázhatjuk neki, hogy most ez történt veled. Tehát, hogy szerintem legyünk nagyon bátrak ebben, hogy Jézushoz vigyük az embereket. És van egy ilyen nagyon kedves történet a közösségben, hogy egyszer csak az egyik testvérünk csak annyit tett, hogy behívott egy férfit, oda kísérte az oltári szentséghez, és akkor azt mondta, hogy Jézus, ő János, János, ő Jézus. És utána ott hagyta őket kettesbe, és hát azt tette, amit András apostol, ezt fel is olvasom nektek, hogy András, mihely találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent, oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Tehát, hogy oda vinni Jézushoz, és akkor ők már tudnak egymásra nézni, és Jézus már tud szólni a másikhoz. Úgyhogy én arra bátorítalak titeket, hogy tényleg ezt a hatalmas kincsünket, az oltári szentséget, azt ne féljétek meg megmutatni azoknak is, akik még nem hisznek, vagy keresnek, mert Jézusnak van hatalma arra, hogy megérintse a szíveket. Köszönöm.